Elkezdjük az utolsó leckénket, csendet kérünk. És ezt egy zsidó szintre hozzuk le ezt a mikrofont most. Kérlek, lapozzatok az igében a 21. fejezetéhez a jelenéseknek. Igen.
The main theme of this whole conference was on the Messianic Kingdom.
A konferencia, a teljes konferencia témája messiási királyságról szólt.
Which has been the best man since the fall, but not as good as it was before the fall.
Ami a legjobb periódus a bukás óta, de nem a bukás előtt óta.
And there are many things in the Hebrew Bible that introduced us to the Messianic Kingdom.
És nagyon sok olyan dolog van a Héber Bibliában, ami bemutatott, bevezetett minket a messiási királyságba.
The Revelation, the Messianic Kingdom is only covered by about 6 verses in Revelation 20.
A messiási királyságról az Új Szövetségben talán 6 verset találunk Jelenések 20-ban.
Why so much in the Hebrew Bible and so little in the New Testament?
És miért van az, hogy olyan sok minden szól róla a Héber Bibliában, de olyan kevés az Új Szövetségben?
Because all the details about the Messianic Kingdom were detailed in the Hebrew Bible.
Mert a messiási királyságról a részleteket a Héber Bibliában találjuk.
The book of Revelation deals primarily with the 7 years of tribulation.
A Jelenések könyve pedig elsősorban a 7 éves nagy nyomorúság időszakával foglalkozik.
Now the tribulation had many, it will have many individual events.
A nagy nyomorúság során nagyon sok különálló esemény lesz.
So most of the book of Revelation deals all of these events in chronological sequence.
És a Jelenések könyve ezekkel az eseményekkel kronológikus időrendi sorrendben foglalkozik.
But the Messianic Kingdom does not have a lot of specific events for the thousand year period.
De a messiási királyságról nincs túl sok specifikus esemény megemlítve ez alatt az 1000 éves időszak alatt.
It describes basically a settlement of the Jewish people, a kind of life in someone.
A zsidó embereknek a letelepedéséről beszél és az életükről.
It simply explains where Israel will be, where Satan will be, where demons will be.
Elmagyarázza azt, hogy hol lesz Izrael, hol lesz Sátán, hol lesznek a démonok.
So it's not much of specific details that the New Testament could add to what we already know from the Hebrew Bible.
De nincs túl sok specifikus részlet, amit az Új Szövetség hozzátenne ahhoz, amit a Héber Bibliából tudunk már.
So while the Old Testament introduces us to many old things, the New Testament to a few new things.
Tehát az Ószövetség nagyon sok régi dolgot bemutat nekünk, az Új Szövetség pedig néhány új dolgot.
And the main contribution of the book of Revelation is this.
És Jelenések könyvének a fő hozzátevője az,
to take so many prophecies about the Hebrew Bible, in the Hebrew Bible that are dispersed throughout the Hebrew Bible.
Hogy fogja azokat a proféciákat, amelyek a Héber Bibliában találhatók és arról szólnak.
It's not in chronological sequence.
De nem, igen, de ezek szét vannak szorva, és nem kronológiai, nem időrendi sorrendben vannak.
And the main contribution of the book of Revelation is not to give us a lot of new information.
És a Jelenések könyvének nem az a fő hozzátevője, hogy nagyon sok új információt ad nekünk.
But rather to take all of these prophecies and tell us in what sequence they will occur.
Hanem az, hogy fogja ezeket a proféciákat és elmondja, hogy milyen időrendben fognak megtörténni.
There are two questions the Hebrew Bible failed to give us information on.
A Héber Biblia két kérdésre nem adott nekünk választ.
First of all, how long will the Messianic Kingdom last?
Az egyik az, hogy mennyi ideig fog tartani a messiási királyság.
And it does give some information.
És ad némi információt arra vonatkozóan, hogy.
But it puts all the material in chronological sequence, so we can tell in what sequential order these events will occur.
Hogy milyen kronológiai sorrendben fognak megtörténni ezek az események.
But one question did not answer was how long will the kingdom last?
De arra a kérdésen nem ad választ, hogy milyen hosszú ideig fog tartani a királyság.
And from the Hebrew Bible, we're not told how long it will be.
A Héber Biblia nem mondja el nekünk, hogy milyen hosszú lesz ez a periódus.
And in Talmudic writings, rabbis have discussions with different views as to how long the Messianic kingdom will continue.
És ezért a Talmudban sok különböző írást találunk arról, ahol megpróbálnak rájönni, hogy milyen hosszú ideig fog tartani a messiási királyság.
Never reach any specific conclusion.
De nem jutnak soha semmilyen specifikus következtetésre.
But there will be several hundreds of years, or will be forever.
Hogy ez néhány száz év lesz, vagy örök ideig tart.
So that's one question Revelation 20 answers.
Ez egy olyan kérdés, amire Jelenések 20 választ ad.
That the kingdom will last exactly 1,000 years.
Hogy ez a királyság pontosan 1000 évig fog tartani.
And he mentions 1,000 years 6 different times in that one chapter.
És abban az egy fejezetben az 1000 évet 6 különböző alkalommal említi meg.
A repetition tries to do anything, it tries to make a specific point.
És azért ismétli ezt ennyiszer, hogy kihangsúlyozza ezt a lényeges pontot.
How long will the kingdom last? Exactly 1,000 years.
Tehát meddig fog tartani a királyság? Pontosan 1000 évig.
The second question the Hebrew Bible did not answer this.
A második kérdés, amire nem válaszolt a Héber Biblia, az az,
what causes the Messianic kingdom to come to an end?
Hogy mi vezet a messiási királyság végéhez?
That answer is also found here in Revelation 20.
És erre is Jelenések 20-ban találjuk meg a választ.
It will end with the release of Satan and the final revolt against God's authority.
Azzal ér véget a messiási királyság, amikor Sátán eleresztetik, és egy végső lázadás történik Isten tekintélye ellen.
But we now have in chapters 21 and 22 with brand new information.
A Jelenések 21-22. Fejezetében pedig vadonatúj információt találunk.
Very little in the Bible deals with the eternal state.
A Bibliában nagyon keveset látunk, nagyon kevés dolgot találunk az örök állapotról.
So most of the questions are in these last two chapters of Revelation.
Az örök rendről, és amit találunk, az a Jelenések utolsó két fejezetében van.
It does not answer all our questions about it.
Nem válaszolja meg az összes kérdésünket ezzel kapcsolatban. Van néhány utalás más részekben, amiket majd röviden megnézünk.
Otherwise, well, everything that's really new begins in chapter 21, verse 1 through chapter 22, verse 5.
De különben minden, ami ezzel az új teremtéssel, új dologgal foglalkozik, azt Jelenések 21 első versétől 22. fejezet 5. verséig találjuk.
Now the first segment is chapter 21, verses 1 through 8.
Az első szegmens az 21. fejezet 1-től 8. verse.
And in the first two verses we have the creation of the eternal order.
És látjuk, hogy az első két versben, hogy megteremtetik az örök rend.
Let's read verses 1 and 2.
Elolvasok az első két verset, és láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve.
He creates new heavens.
Létrehozza az új eget.
There are three heavens altogether.
That we?
There are three heavens altogether.
A három mennyet, mind a hármat együtt.
Annyi van összesen.
Okay. Három van összesen. Három menny. Sorry, bocs.
The first heaven is the atmosphere.
Az első menny, vagy az első ég, az az atmoszféra, a légkör.
That will need to be recreated.
Amit újjá kell teremteni.
The second heaven is the outer space.
A második ég, vagy második menny, az az űr.
That will also need to be created.
És ezt is újjá kell teremteni.
But the third heaven is the abode of the place where God dwells.
De a harmadik ég, vagy a harmadik menny, az a hely, ahol Isten lakozik.
That has always existed and will continue to exist onward.
Ami mindig is létezett, és mindig is fog létezni.
The first thing God does is to create new heavens, the atmosphere and the outer space.
Tehát az első dolog, amit Isten tesz, hogy új eget teremt, ami tehát a légkör és az űr.
Also, we learn they also creates a brand new earth.
De azt is látjuk itt, hogy új földet is teremt.
And he specifies this new earth will have no oceans, no seas, no salt water coverage.
És elmondja, hogy ezen az új földön nem lesz tenger, nem lesz sós víz.
Now, what's happening in these last two chapters is the removal of some of the faults that resulted from Satan's fall.
Ami történik itt ezekben az utolsó fejezetekben, az az, hogy elvesz olyan dolgokat Isten, ami a sátán bukása következtében jöttek létre.
In the original earth, as we find out from Ezekiel 28, did not have oceans.
Ezekiel 28-ban látjuk, hogy az eredeti földön nem voltak óceánok.
It was covered by precious stones and mineral metals.
Hanem drága kövek és ásványi anyagok borították.
They exuded light, so that's where the light came from.
Amelyek fényt bocsátottak ki magukból, tehát innen jött a fény.
But in chapter 1 of Genesis and verse 2.
De egy Mózes első fejezet második versében.
But there is also Satan's fall, is darkness now fell upon planet Earth.
Sátán bukásának következményeként sötétség borította be a földet.
And the earth which was covered with 10 different kinds of shining minerals.
És akkor a földet csak 10 fénylő ásványi anyag borította.
Was covered by darkness and blackness.
Különben pedig sötétség és feketeség.
And as Genesis opens up, the earth that suddenly becomes totally blackened out in total darkness.
És itt ebben a versben, egy Mózesben látjuk, hogy a föld teljes sötétségben van.
And God then begins to change certain things and do something new with this old earth.
És akkor Isten elkezd valami újat létrehozni, és valami újat teremteni ezzel a régi földdel.
Totally covered by sea water.
Látjuk, hogy beborítja a tengervíz.
And God begins to clear some of the sea water for land to arise.
És Isten eltakarítja a tengervizet azért, hogy föld lehessen a helyén.
So there are in the first earth there were no oceans, and now this earth will have no oceans.
Tehát a legelső földbolygón nem voltak tengerek, és ezen az újon teremtetten sem lesznek. Mert az óceánok Sátán bukásának eredményeként jöttek létre. Tehát a kitörölt dolgok közül, vagy elhagyott dolgok közül ez az első, hogy nem lesz sós tengervíz.
And they were introduced to the new Jerusalem.
És aztán bemutatja nekünk az új Jeruzsálemet.
The new Jerusalem does not need to be created.
Az új Jeruzsálemet nem kell megteremteni.
It already exists up in the third heaven.
Ez már létezik a harmadik mennyben.
And now it will come down upon the new earth.
És ez alá fog szállni az új földre.
And will be adorned. I'm not sure what that was, but...
Someone's calling
in
the Chinese. Yeah. Should I just press the? Okay. I know. Azt akartam kérdezni, hogy a hívást.
Trust me, it's not Hebrew.
Nem héberül van az írás a telefonon, úgyhogy.
So now the new Jerusalem, which already exists up in the third heaven, will come down upon the new earth.
Tehát az új Jeruzsálem, ami már létezik a harmadik mennyországban, leszáll a földre, erre az új földre.
And it is adorned with the beauty of a bride.
És föl van ékesítve, föl van díszítve, mint egy mennyasszony.
Beauty of a bride that's adorned for her husband at the wedding ceremony.
Úgy van felékesítve, mint egy mennyasszony, aki a férje számára van elkészítve az esküvőre.
There are only three other references to this new Jerusalem outside the book of Revelation.
A jelenések könyvében csak három másik utalást találunk erre az új Jeruzsálemre, azon kívül.
Look at the first one, which is in the book of Galatians.
Az első Galatákhoz írt levélben.
We're going to read chapter 4 and verse 26.
A negyedik fejezet 26. verse, amit elolvasunk mindjárt. Ami azt mondja, hogy de a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. A mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk.
So, we learn from Galatians that there is another Jerusalem, which is not on earth, enslaved by the Roman army.
Tehát látjuk itt Galatáknál, hogy a mennyei Jeruzsálem, egy másik Jeruzsálem, ami anyánk.
Az
ittenit meg a rómaiak le.
Okay, és az ittenit pedig a római hadsereg elpusztította.
But this is a new Jerusalem already existing in the third heaven, and that's all we're told at this point.
De ez a mennyei Jeruzsálem, ez az, ami már létezett a harmadik mennyországban, és le, ennyi. Okay. Lapozunk Zsidók 11-hez. 9. és 10. vershez. Should I just read it?
Okay.
Zsidók 11:9-10. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal. Nem jót olvasok. 9:10. I'm so sorry. 9 and 10, right? Okay. De igen, jót olvasok. És Jákobbal ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten.
Now let's talk about briefly what Protestant theology does with this passage.
Nézzük meg, beszéljünk arról röviden, hogy ezzel a fejezettel mit kezd a helyettesítés teológia.
What Protestant theology teaches is that God took away all of the covenantal promises away from Israel.
A helyettesítés teológia azt mondja, hogy Isten elvette az összes ígéretet, amit Isten Izraelnek tett.
And was transferred to the church.
És ez átadódott, áttevődött a gyülekezetre.
And the church is the new Israel, the spiritual Israel, and so on.
És azt mondják, hogy a gyülekezet az új Izrael, a szellemi Izrael, és így tovább.
There is no ethnic future for the people of Israel.
És azt mondják, hogy Izrael népe számára nincs többé nemzeti jövő.
There's no messianic kingdom for the people of Israel.
Hogy Izrael népe számára nincs messiási királyság.
And this is one of their favorite verses.
És ez az egyik kedvenc versük.
What they're missing is that this passage changes everything taught in the Hebrew Bible.
De azt elmulasztják, vagy lemaradnak arról, hogy meglássák, hogy ez a rész a héber Bibliára utal.
Earlier in this series, we dealt with the Genesis chapter 13.
A sorozatunkban korábban beszéltünk 1 Mózes 13-ról.
And in that chapter, Abraham was told to do something specific.
És abban a fejezetben Ábrahám egy nagyon specifikus utasítást kapott.
He was given the specific borders of the promised land.
Megkapta az ígéret földjének meghatározott határait.
Then was told to work the whole length of the promised land.
És aztán azt a parancsot kapta, hogy a ígéret földjének teljes hosszát járja be.
And also walk the whole width of the promised land.
És a teljes szélességét is az ígéret földjének.
Now, what did that mean to Abraham?
Mit jelentett ez Ábrahám számára?
Because the promise was that someday God was going to give to him and his descendants all of the borders of the promised land.
Hiszen az ígéret az volt, hogy Isten egy nap neki és a leszármazottainak adja majd az ígéret földjét annak minden határával együtt.
But this passage in Hebrews replaces what God promised previously to Abraham.
De ez a Zsidók levelében található rész helyettesíti azt, amit Isten korábban megígért Ábrahámnak.
There'll be no future messianic kingdom.
Nem lesz jövőbeli messiási királyság.
And there'll be no future privileges for Israel as he promised in the Jewish covenants.
És nem lesznek további kiváltságai Izraelnek, mint ahogy azt meg lett ígérve a szövetségekben.
So what Hebrews 11 does is replace the promise he made to Israel in the Hebrew Bible.
Tehát itt Zsidó 11-ben azt látjuk, hogy az az ígéret, amit Isten tett a héber Bibliában Izraelnek, az kicserélődik.
The second coming actually will end the history of the world.
A második, Krisztus második eljövetele véget vet a világ történelemnek.
Therefore, there's no promises that would need to be fulfilled to Israel in the Messianic kingdom.
Ezért a messiási királyságban már nem lesznek olyan ígéretek, amelyeket be kellene tölteni Izraelnek, mármint hogy mind kedvezményezetnek.
But what they're missing is that all promises are true.
De amiről lemaradnak azok, akik a helyettesítés teológiában hisznek, hogy az, amit Pál ígér, az igaz. Mind a kettő.
The unfulfilled promises God to make to Israel will be fulfilled in the Messianic kingdom.
És ez az ígéret be lesz teljesítve a messiási királyságban, amelyek nem voltak betöltve még azok a proféciák. Valami nagyon szabadultam.
And Abraham, Isaac and Jacob will experience all the promises God made to him for 1,000 years in the Messianic kingdom.
És Ábrahám és Jakob meg fogják tapasztalni mindazokat az ígéreteket, amiket Isten tett a messiási királyságban. Tehát akkor fogják megtapasztalni.
That was not the totality of what God promised Abraham.
De nem ez a teljessége annak, ami megígértetett Ábrahámnak.
Ultimately, the Messianic kingdom will end and God gives some other promises like the one here in chapter 11 of Hebrews.
Amikor a messiási királyságnak vége, akkor más ígéreteket ad neki Isten, ilyeneket, mint amit itt látunk Zsidó 11-ben.
Because if we start teaching that what God promised in the Hebrew Bible, He never fulfilled.
Mert ha azt kezdenénk el tanítani, hogy az, amit Isten megígért a Héber Bibliában, azokat soha nem tartja be.
In the New Testament, He changes those promises that God essentially lied to Abraham to begin with.
És azt mondjuk, hogy az Új Szövetségben pedig megváltoztatja azokat az ígéreteket, akkor alapvetően Isten hazudott volna Ábrahámnak már a kezdetben.
It's not either or, it's both and.
Nem arról van szó, hogy vagy, hanem arról, hogy mind a kettő igaz együtt. Az összes szövetségi, addig még beteljesületlen ígéret beteljesedik majd a messiási királyságban.
And then furthermore, he'll experience what's being revealed here in Hebrews 11 in the post-kingdom period.
És a királyság utáni periódusban pedig megtapasztalják mindazt, ami ki van jelentve itt a zsidókhoz írt levélben.
Let's go to Hebrews chapter 12.
Lapozunk Zsidók 12. fejezetében.
Now we read verses 22 to 24.
22-től 24. verseket olvassunk. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregeihez, és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére.
In verse 22, he tells the reader there's a Jerusalem up in the third heaven.
A 22. versben elmondja itt az olvasónak, hogy Jeruzsálem fönt van a harmadik mennyben.
In contrast to the earthly Jerusalem, which was then under Roman domination.
Ellentétben a földi Jeruzsálemmel, ami ebben az időben római uralom alatt volt.
This is the heavenly Jerusalem already existing up in the third heaven.
Ez a mennyei Jeruzsálem, ami már létezett a harmadik mennyországban. És egy rövid listát ad nekünk a mennyei Jeruzsálem lakosairól.
At the end of verse 22, the innumerable hosts of angels.
Azt mondja 22. vers végén, hogy az angyalok ezreihez, vagy megszámlálhatatlan tömegéhez.
And this is these are the holy angels that did not fall with Satan.
Ezek azok a szent angyalok, akik nem buktak el Sátánnal.
In verse 23, the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven.
A 23. versben látjuk, hogy az elsőszülöttek ünnepi serege is itt lakozik, és a gyülekezet, akik fel vannak jegyezve a mennyekben.
The second group of the church saints that have been going into the heaven ever since. Acts chapter 2 verses 1 through 4.
Ez a második csoport azoknak a szenteknek a gyülekezete vagy serege, akik apostolok cselekedetei 2:1-4 verse után meghaltak.
Thirdly, the God the judge of all.
Harmadszor pedig mindenek bírája Isten.
This would be God the Father.
Ez Isten az Atya.
The next president is and to Jesus the mediator of a new covenant.
A következő lakos Jézus, aki az új szövetségnek a közbenjárója, és az ezelőtti, amit átugrottunk, hogy a tökéletességre jutott igazak lelkei is itt lakoznak.
These are all the saints of the Hebrew Bible and beyond that died before the program of the Messiah.
És ezek a szentek pedig azok, akik a Héber Biblia ideje alatt haltak meg, illetve azelőtt, mielőtt a Messiás meghalt.
And they were believers, and therefore they were justified by grace through faith.
Akik hívők voltak, és kegyelemből, hitáltal üdvözültek.
And they are the ones who ascended into heaven with the Messiah when he ascended.
És ők azok, akik mennybe mentek a Messiással, amikor a Messiás is a mennybe ment.
Then we have God, the judge of all, which we got the Father.
És aztán itt van mindeneknek bírája Isten, aki Isten az Atya.
Another group of saints, which are the spirits of just men made perfect.
És aztán a szenteknek egy másik csoportja, a tökéletességre jutott igazak lelke.
These are all of the believers who died from the time of Adam until the Messiah's ascension into heaven.
Ezek mindazok a hívők, akik Ádám és a Messiás mennybe menetele között meghaltak.
They were justified when they believed, but they perfected only when Messiah died for them.
Tehát igazakká tétettek, mivel hittek, de akkor lesznek tökéletes, akkor tettek tökéletesek ki, amikor a Messiás meghalt értük. A 24. versben pedig itt látjuk az új szövetség közbenjáróját, Jézust.
This would be God the Son.
Ez Isten a Fiú.
And the last element he mentions is the blood of the Messiah.
És az utolsó elem, amit megemlít, az a Messiásnak a vére.
When he ascended to heaven, he took some of his own blood that will serve as a visible evidence of his sacrifice.
Amikor a mennybe ment, akkor magával vitte a vére egy részét, ami látható bizonyítékként szolgált az áldozatára.
This is the Messiah's innocent blood, and therefore supersedes the blood of Abel.
Ez a Messiás áltatlan vére, és ezért feljebb való Ábel vérénél.
This is not a complete list.
De ez nem egy teljes lista.
Notice he does not mention the Holy Spirit.
Látjuk, hogy nem említi például a Szent Lelket, Szent Szellemet.
But the Holy Spirit will see this part of what's up in heaven when we get back to Revelation.
De amikor a jelenésekhez visszalapozunk, látjuk, hogy a Szentlélek ott van, igen, és része ennek a kijelentésnek.
These three passages are only hints of what there is still up in the New Jerusalem in heaven.
Ez a három igerész betekintést ad abba, hogy mi minden van még fönt a mennyei Jeruzsálemben.
Outside these three passages, the only information we have would be in the book of Revelation.
De a többi információt a jelenések könyvében találjuk csak.
Let's return to Revelation chapter 21.
Lapozzunk vissza a jelenések 21-hez.
In verses 3 and 4 we have the first of two declarations God the Father makes from his throne.
A harmadik és negyedik versben látunk két kinyilatkoztatást, amit Isten az Atya tesz a trónjáról.
Let's read those two verses.
Elolvassuk ezeket. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
The key declaration is that now the habitation of God is with humanity.
És itt a kulcsfontosságú kinyilatkoztatás az, hogy most már Isten az emberekkel lakozik.
Only saved and glorified humanity will enter into the city.
Ebbe a városba csak a megváltott és megdicsült emberiség fog belépni.
And therefore they are now dwelling with God personally himself.
És ezért engedik meg nekik, hogy személyesen magával Istennel lakozzanak.
And this will lead to the removal of all of the effects of the Adamic curse.
És látjuk, hogy az ádámi átok minden hatása eltöröltetik.
The details of the Adamic curse are in Genesis chapter 3.
1 Mózes 3-ban látjuk az ádámi átoknak a részleteit.
Verses 16 to 19.
A 16-tól 19. versekig.
Five things removed.
És 5 dolog van, ami eltöröltetik.
Number 1, tears.
Az első a könny.
Secondly, death.
másodszor a halál,
thirdly, mourning,
harmadszor a gyász,
fourthly, crying,
negyedszer a jajkiáltás,
and fifthly, pain,
és ötödször pedig a fájdalom.
Those five things will not be experienced by those living for eternity in the new order.
Akik az új rendben élnek az örökké valóságig, ezt az öt dolgot nem fogják megtapasztalni.
Then the father makes a second declaration.
Aztán az atya a következő kijelentést teszi, a másodikat.
Let's read chapter 21 verses 5-8.
21. fejezet 5-től 8. versét fogjuk olvasni. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak, és ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzelésként elégő tóban. Ez a második halál.
In the second declaration that God makes on the throne, deal with the works of God.
A második jelentés, amit Isten tesz a trónról, az Isten cselekedeteivel foglalkozik, munkájával.
And he declares four specific things.
És négy meghatározott dolgot jelent ki.
In verse 5 there is a declaration of the creation of the eternal order, the eternal state.
Az ötödik versben kihirdeti az örök rendnek, az örök állapotnak a megteremtését.
So everything we're about to learn in what he describes in these two chapters is something he's responsible for.
Tehát minden, amit olvasni fogunk ebben a két fejezetben, mindezek olyan dolgok, amiért ő felelős. A hatodik versben látjuk a második kijelentést. Az élet vizének kútfejének vagy forrását adja.
The waters of life is a symbol of salvation.
Az élet vize az üdvösségnek a szimbóluma.
It appears that way in Isaiah chapter 12.
Ézsaiás 12. fejezetében látjuk.
Only believers will enter into the eternal state.
És tudjuk, hogy csak hívők léphetnek be ebbe az örök állapotba.
And the waters of life will always be visible and would not need to be partaken of.
És az élet víze bár mindig látható lesz, de nem kell belőle venni majd.
People entering the eternal state, they can live forever.
Azok az emberek, akik az örök állapotba jutnak, örökké fognak élni.
But the waters of the of life will continue to be a visible symbol of their life eternally.
De az örökké valóságig megmarad az élet vízének a szimbóluma, a forrás jelen lesz.
In verse 7, the third declaration is the inheritance of the believer.
A hetedik versben látjuk az újabb kijelentést, ami a hívő örökségéről szól.
And the inheritance of the believer will be the eternal order which he's describing and will describe.
És a hívőnek az öröksége az az örök rend, amit leír, és amit későbbiekben is leír itt.
The fourth thing is in verse 8.
A negyedik, a nyolcadik versben található. Hogy a hitetleneknek a öröksége a második halál lesz az égő tóban, a kénnel égő tóban.
And that will continue forever and ever.
Amely örökön örökké ég.
Now what the passage will begin to focus is on the eternal New Jerusalem.
Innentől kezdve pedig ez az írás rész az örökkévaló Új Jeruzsálemre összpontosít.
It begins in chapter 21, verse 9.
A 21. fejezet 9. versében indul.
It continues till chapter 22, verse 5.
A 22. fejezet 5. verséig.
And it begins in verses 9 and 10. Now go ahead and read those two verses.
A 9. 10. verseket olvassuk most, és jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá.
In verse 9, the promise is to be shown more about the abode of the bride of the Messiah.
a 9. versben látjuk, hogy több részlethez jutunk a bárány mennyasszonya vagy feleségének a lakhelyéről.
What it means by that promise is spelled out in verse 10.
És hogy mit ért ez alatt az ígéret alatt, azt a 10. versben jellemzi.
Specifically the eternal abode of the bride of the Messiah.
Megmutatja nekünk a Messiás mennyasszonyának örök lakhelyét.
And that's the New Jerusalem of verse 10.
Ami az Új Jeruzsálem itt a 10. versben.
Let's remember some things we mentioned previously in this conference.
És emlékezzünk meg néhány dologról, amiket korábban megemlítettünk ezen a konferencián.
That the bride, the church will be raptured at some point before the tribulation.
Az pedig az, hogy a nagy nyomorúság előtt a mennyasszony a gyülekezet elragadtatik.
And she will be there for a duration of time.
És ott lesz egy ideig.
Because every individual member of the bride will undergo a special evaluation.
Mert a mennyasszony minden egyes tagja egy különleges elbírálás, vagy pedig felmérés alá esik.
It's called the judgment of the son.
Ami a fiú ítéletének neveztetik.
And so each individual member will have to give an account how has he served the Messiah since he believed.
És minden egyes hívőnek majd számot kell adnia arról, hogy hogyan szolgálta a Messiást attól a pillanattól kezdve, hogy hitre jutott.
How long this will take, we do not know.
Azt nem tudjuk, hogy ez mennyi időt vesz majd igénybe.
And so the issue is going to be the evaluation of how we're going to serve the Messiah in the Messianic kingdom.
És a lényeg az lesz, hogy hogyan fogjuk szolgálni a Messiást a messiási királyságban.
In a spiritual level, we either be building by wood, hay, stubble.
Egy szellemi értelemben az a cselekedeteink azzal úgy lesznek megítélve, mint faszéne és posztorja.
Or by gold, silver, precious stone.
Vagy pedig úgy, mint arany, ezüst és drága kövek.
The details here are found in 1 Corinthians chapter 3.
Ennek a részletét 1 Korintus 3-ban találjuk.
Verses 10 through 15.
A 10-től 15. versekben.
What we learned from that passage is that all the wood is stubble is just simply going to be burned down to the ashes.
És azt látjuk itt, hogy az összes faszén a posztorja elég, amíg csak hamu nem marad belőle.
So no wood hay stubble will be seen anymore on any member of the bride.
Úgyhogy a mennyasszony egyetlen tagján sem fogunk ezután semmilyen fát, szénet vagy posztorját látni. És az arany, az ezüst és a drága kövek pedig megtisztulnak.
And how much gold, silver and precious stone will identify us will determine our position in the Messianic kingdom.
És attól függően, hogy mennyi arany, ezüst és drága kő minősít minket, az fogja meghatározni a helyzetünket a messiási királyságban. És arról is értesülünk, hogy lesznek olyan hívők, akik nem tudnak semmit felmutatni a szellemi életükből.
It will not affect their salvation.
Ez nem lesz hatással az üdvösségükre.
Well, they lose some of the privileges they could have had for the 1,000-year kingdom.
De elveszítenek néhány kiváltságot, amivel rendelkezhettek volna az 1000 éves királyság alatt.
When the wedding day comes, then all of the wood hay stubble is nothing but ashes and blown away.
Tehát amikor eljön a mennyegző napja, akkor a faszén, a posztorja csak hamu már, és elfújja a szél.
All that is shown on the bride are the gold, silver and precious stone.
És a mennyasszonyon csak az arany, ezüst és drága kövek maradnak meg.
That will determine the qualifications of the bride to be the wife of the husband who will be the Messiah.
És ez fogja minősíteni a mennyasszonyt a messiás, a vőlegény feleségeként.
The wedding ceremony will take place in heaven before the second coming.
És az esküvői ceremónia pedig a második visszajövetel előtt fog megtörténni a mennyben.
The detail is found in Revelation 19.
Ennek a részleteit Jelenések 19-ben látjuk.
Verses 6-8.
6-8. Versekben.
So there'll be individual members, they'll have nothing to show, but most will have something to show and given a position in the kingdom.
Tehát lesznek olyan hívők, akik nem tudnak semmit felmutatni, majd a többség föl tud mutatni majd valamit, és ez alapján kap valamilyen pozíciót a királyságban. De emlékezzünk arra, hogy ennek nincs semmiféle hatása az egyéni megtérésre, üdvösségre. Megváltott állapotukban fognak belépni a királyságba.
What's going to happen in the next segment, which is chapter 21, verse 11, to chapter 22, verse 5.
Ami pedig itt a következő részben történik, Jelenések 21:11-től 22:5-ig.
It provides us with a detailed description of the New Jerusalem.
Az az, hogy egy nagyon részletes leírást kapunk a mennyei Jeruzsálemről.
He'll give us a list of 11 things.
11 dolgot sorol fel.
Actually, a list of 10 things, but the first and the last thing is the same.
Igazából 10, mivel az első és az utolsó ugyanaz.
So begin with verse 11.
Tehát a 11. verssel kezdve elkezdjük olvasni. All the way through or just 11?
Just that one verse.
Okay. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz.
Let's remember the difference between God's glory and the Shekinah or the Shekinah glory.
És emlékezzünk meg a különbségről Isten dicsőségre és a Shekinah dicsőség között.
There's the greater glory of God, which is not always visible.
Ez Istennek a nagyobb dicsősége, ami nem mindig látható.
Whenever God appears in some visible form, that is the Shekinah, that is the Shekinah glory.
Amikor Isten valamilyen látható módon jelenik meg, akkor az a Shekinah dicsőség.
And the Shekinah glory becomes visible primarily through light, fire or cloud.
És a Shekinah dicsőség elsősorban valamilyen fény, tűz vagy felhő formájában jelenik meg.
Or a combination of these three things.
Vagy ennek a három dolognak a kombinációjaként.
It's always visible.
És mindig látható ezekben a formákban.
And the person of Yeshua, the person of Jesus will be quite visible in the kingdom.
Yeshua személye pedig eléggé látható lesz a királyságban. Ő lesz a királyságban a Shekinah dicsőség legnagyobb megjelenítője. De ebben az összefüggésben az örök rendé is.
Now let's go to the city wall and let's read verses 12 and 13.
Most nézzük meg a városnak a falát, és olvassuk el a 12. és 13. verseket. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. És emlékezzünk arra, hogy ezek szó szerinti dolgok, de egy szellemi igazságot szimbolizálnak.
As part of body of Messiah, regularly have to observe the Lord's table.
Krisztus testének tagjaként az Úr asztalánál leszünk.
Literally, we partake of the bread and the cup.
És részt veszünk a pohárból és a kenyérből.
But the bread symbolizes the body of the Messiah, and the cup represents the blood of the Messiah.
Ahol a kenyér Krisztusnak a testét, és a pohár pedig Krisztus vérét jellemzi, vagy szimbolizálja, jelképezi.
Just the way we should understand these things is going to be listening.
És ahhoz, hogy megértsük, ezeket, így ilyen módon értjük ezeket a dolgokat is.
The city wall symbolizes protection.
A városfala védelmet jelképez.
It will have 12 separate gates.
12 külön kapuja lesz.
Each gate will be under the authority of a specific angel.
Minden egyes kapu egy meghatározott angyal tekintélye alatt áll.
And it will be named after the 12 sons of Jacob.
És Jákob 12 fiáról lesznek nevezve ezek a kapuk.
So our Jewish names will continue forever and ever.
Azért, hogy ezek a zsidó nevek örökkön örökké fennmaradjanak.
Now read verse 14.
Most a 14. verset olvassuk. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve.
What is it now at the foundations of the wall?
Most látjuk a város falának alapjait.
And foundation always symbolizes permanence.
és az alap az mindig a tartóságot, folytonosságot jelenti.
There's a number of these foundations, 12 altogether.
És 12 alapkő van.
And these will be named after the 12 apostles.
Amelyeket a 12 apostolról neveznek el.
It will also be Jewish names, and they'll also continue indefinitely.
Ezek is zsidó nevek lesznek, és ezek is örökönönké fennmaradnak.
Now read verses 15 to 17 that provide us with the measurements of the city.
Most pedig elolvassuk a 15-től 17. verseket, ami a város méretét adja meg nekünk. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel. 12 000 futam hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök ember mértékével, ami az angyalé is.
This provides the measurements of the New Jerusalem.
Itt látjuk az Új Jeruzsálem méreteit.
It symbolizes spaciousness.
Ami spaciousness, I'm sorry. Hol?
Symbolizes how big it is.
Yes, igen, tehát ami a teret, a térnek a nagyságát adja meg.
It'll be actually a 4-square city.
Egy négyzet alakú város lesz.
The measurements will be the same on all sides, the length, the breadth and the height.
És minden oldalon ugyanaz lesz a hosszúsága, a hosszában, a szélességében, magasságában. Valahogy megpróbálom kilométerre átváltoztatni, mert mérföldben van meg a jegyzeteimben.
So it's 1,500 miles on all sides.
Tehát minden oldalon 1,500 mérföld.
That makes probably about 2,400 kilometers.
Ami körülbelül 2,400 kilométer lesz minden oldalon.
The walls surrounding it in our measures would be 216 feet high.
És a körülvevő falak pedig 260 láb magasak lesznek.
I haven't found out what the measurements are in European measurements, but that's the height as far as the American measurements.
De nem tudom pontosan, hogy európai mértékegységben ez mennyi, de ugyanannyi lesz a falnak a magassága, mint a szélessége.
Verses 18-21 describe the composition of the city.
A 18-tól 21. versekig a város építőanyagét, hogy miből áll, azt írja le nekünk.
The wall surrounding the city is made of jasper.
A városnak a fala jáspisból lesz.
The city cube is made of transparent gold, meaning gold, but you can see through this gold.
És maga a város, ez a kocka aranyból lesz, de színaranyból, ami átlátszó aranyat jelent, tehát átlátunk rajtuk.
It's built on 12 foundations.
12 alapra épül a város.
Each of these has a specific dominant color.
És mindegyiknek meghatározott domináns színe van.
And here's how it reads.
És azt így szól.
Jasper will be green.
A jáspis az zöld lesz. Sorry.
Sapphire will be blue.
A zafír az kék.
Chalcedony will be a greenish color.
A chalcedon az egy zöldes szín.
Fourthly, emerald, which is green.
A negyedik smaragd lesz, ami szintén zöld.
Fifthly, sardonyx, which is a mixture of red and white.
Az ötödik lesz a sardonyx, ami piros és fehér keveréke.
Sixthly, sardius, which is a fiery red.
A hatodik a karneol, ami egy tüzes piros.
Chrysolite will be a golden yellow.
A hetedik a chrysolite, ami egy aranysárga szín.
Beryl will be an aqua green.
A beryl az egy ilyen aqua zöld.
Topaz is a greenish yellow.
A topaz az zöldes sárga.
Chrysoprasus will be a golden green.
A chrysoprasus az egy aranyzöld szín lesz.
The jacinth is a violet color.
A jácint pedig, what color, I'm sorry?
It's a violet. And the purplish.
Oh, lilás szín.
And the amethyst is purple.
És az ametiszt, ami egyetlen lila.
The dominant color, you'll notice, is green.
Tehát látjuk, hogy a domináns szín az zöld.
My conclusion is there'll be a strong Irish influence.
És arra következtetek, hogy nagyon erős ír befolyása lesz ennek a városnak.
That's their favorite color.
Hiszen ez a kedvenc színük nekik is.
Now read verses 22 to 24.
Most elolvasok a 22-től 24. verseket. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket.
Here we have three other omissions.
Itt látunk, hogy lesz másik három dolog, ami eltöröltetik.
The second omission, there'll be no temple.
A második az, hogy nem lesz templom.
Then the sun will be the third omission, and the moon will be a fourth omission.
A harmadik dolog, amire nem lesz szükség, az a nap, a negyedik pedig a hold.
That depends how we translate the word in Greek.
És ez attól függ, hogy hogyan fordítjuk itt az itt körökben szereplő szót.
The sun and moon may continue.
Lehetséges, hogy a nap és a hold folytatódik.
But the inhabitants of the New Jerusalem have no need of the light of the sun or the light of the moon.
De az Új Jeruzsálem lakosainak nem lesz szüksége a hold vagy a fény világosságára.
So either the text means the sun and moon will not exist.
Tehát itt a szöveg vagy azt jelenti, hogy nem fognak többé létezni a nap és a hold. Vagy továbbra is fognak létezni, de nem ezek fogják biztosítani a világosságot az Új Jeruzsálem lakói számára.
Because the light itself will actually be provided by the Shekinah, the Shekinah glory.
Mert látjuk, hogy a világosságot a Shekinah dicsőség fogja biztosítani.
Now read verses 25 to 27.
Most elolvasok a 25-től 27. verseket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe.
These 12 gates around the city will never be closed.
A várost körülvevő 12 kapu soha nem lesz bezárva.
And it mentions another omission, the absence of night.
De itt megemlít még egy dolgot, ami eltöröltetik, hiszen nem lesz éjszaka.
But a continuous light available for all eternity.
Hanem az egész örökké valóságig folyamatos fény lesz. Világosság.
And it's dwelt by people who are characterized by righteousness.
És olyan emberek laknak benne, akik igazak.
Only the righteous can go into the city. The unrighteous are excluded because they're confined in the lake of fire.
Csak az igazak léphetnek be a városba, mert az igaztalanok a tűznek tavában lesznek.
Now read chapter 22, verse 1.
Most elolvassuk a 22. fejezet első versét. Aztán megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered.
The brightness will reflect with the brightness of crystal.
A visszatükröződő fény olyan lesz, mint a kristálynak a csillogása.
There's only one river flowing through the main street of the eternal order.
Egyetlen egy folyó lesz, ami a örökrend fő utcáján folyik.
But this river will flow right in the center of the one street that winds itself to all different parts of this humongous square city.
És ez a folyó ugyan egy lesz, de körbeöleli az összes részét ennek a hatalmas városnak, körbefolyik az egészen. Második vers. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az életfája, mely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja a termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.
The tree of life that was once in the Garden of Eden is now up in the third heaven.
Az életfája, ami egykor az Éden kertjében volt, most fönn van a mennyben, a harmadik mennyországban.
The tree of life will now be planted in the midst of the river, with their roots going to both sides of the river.
És az életfája a folyó közepére lesz ültetve, és a gyökerei pedig a folyó két ága közé fognak lenyúlni.
characterized by prompt activity.
És nagyon termékeny lesz.
Bearing fresh fruit each month.
Minden hónapban friss termést hoz.
Notice the mention of month.
Megemlíti itt a hónapokat.
It shows there'll be some kind of a dating system, but not the kind of dating system we depend on today.
Tehát látjuk, hogy lesz valamilyen datálási rendszer, de nem ugyanolyan datálási rendszer, mint ami ma létezik.
If you deal with start date 2, 1, 3, 4. If you like Star Trek.
Hogyha szeretitek a Star Trek-et, én nem ismerem a Star Trek-et, úgyhogy nem olyan számlálás lesz benne. Nem tudjuk, hogy milyen datálási rendszer lesz, de biztos nem olyan, mint amit ma használunk. És látjuk, hogy a fának a levelei pedig a népek gyógyítására szolgálnak.
Now the first few verses of chapter 21 we're told there'll be no need for any healing.
A 21. fejezet első néhány versében azt látjuk, hogy nem lesz szükség gyógyulásra.
Because several Greek words, now all of them carry on the meaning of healing the way we think of it.
De ezek a versek nem úgy hordozzák magukban a gyógyulás fogalmát, mint ahogy mi gondolunk erre.
The Greek word here is not dealing trying to heal an existing sickness which will not enter the eternal order.
A görög szó itt nem arra vonatkozik, hogy egy létező betegség gyógyítására szolgálnak majd a levelek, hiszen ez nem léphet be az örök rendbe a betegség.
Our English word therapeutic comes from this Greek word.
Hanem ebből a görög szóból ered a terápia, magyar szó is.
So the goal is not to heal an existing sickness.
Tehát nem az a cél, hogy egy meglévő betegséget gyógyítson a levél.
But it means health healing.
Hanem azt jelenti, hogy egészséget ad. És nem lesz soha betegség, ez lesz az oka, ami belépne az örök állapotba, az örök rendbe. Harmadik, negyedik vers. Nem lesz többi átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.
This tells us the list of all of the people that will not be affected by any negatives in the eternal order.
Ez elmondja nekünk ez a vers, hogy olyan emberek lesznek itt, akikre nem lesz hatással semmi fajta negativitás az örök rendben.
The inhabitants of the city will have a total absence of the Adamic curse.
Az ádámi átok teljességgel nem lesz jelen a város lakosai között.
Although some who believe in the triune God will be coexisting with this God.
Azok, akik hisznek a három egységű Istenben, együtt léteznek majd Istennel.
And all redeemed in the name of Yeshua, in the name of Jesus.
Akik hisznek Yeshua és Jézus nevére.
Therefore, I'm going to read verse 5.
Olvasok el ezért az ötödik verset. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Itt is látjuk azt, hogy többé nem lesz szükség világosságra.
No artificial light will be needed.
Vagyis nem lesz szükség mesterséges világosságra.
Because verse 5 goes back to the first member of the list, the Shekinah glory.
Mert az ötödik vers visszautal a Shekinah dicsőség első pontjára.
And therefore there is no need for any artificial light of any kind.
És emiatt nem lesz szükség semmiféle világításra, vagy pedig mesterséges lámpásra.
The book now reaches its conclusion in verses 6-21.
A könyv ekkor éri el a konklúzióját itt a 6-tól 21. versekben. Elolvassuk a 6-tól 9. verseket. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv profétai igéit. Én János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják a könyv igéit, az Istent imád.
These four verses emphasize the authentication of the revelation of the book of Revelation.
Ez a négy vers a jelenések könyvének autentikusságát hangsúlyozza.
In verse 6 and 7 will be authenticated by God himself.
A 6. 7. versben maga Isten hitelesíti ezt.
And in verses 8 and 9 will be authenticated by the angel explaining all these things to the apostle John.
És a 8. 9. versben pedig az angyal hitelesíti ezt, amint elmagyarázza, hogy mi történik Jánosnak. A 10-től 15. verseket olvassuk, és így szólt hozzám, ne pecsételd le könyv profétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak pedig az ebek, a varázslók és a parásznák, a gyilkosok és a bárványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot.
In verse 10, he's told not to seal the book he's writing.
A 10. versben azt látjuk, hogy azt mondják, hogy ne pecsételtessen le ennek a könyvnek a profétai igéi. Ez pont az ellenkezője annak, mint amit Isten Dánielnek mondott. A 8. 9. vers is ellentétben vagy kontrasztban áll Dániel könyvével.
Because there are many things in the revelations of Daniel, there are too many gaps to bring any understanding of the whole truth of Bible prophecy.
Mert Dániel könyvében szereplő proféciákban nagyon sok olyan hézag volt, amit túl nehéz lett volna megérteni a bibliai proféciai szempontból.
And therefore, all of these gaps of knowledge are being authenticated and produced by the book of Revelation.
És ezeket a kihagyásokat, vagy ezeket a réseket a jelenések könyve tölti be és hitelesíti.
So Daniel's book no longer needs to be sealed.
Úgyhogy Dániel könyvét nem kell többé bepecsételni.
In verse 11, a contrast between the righteous and the unrighteous.
A 11. versben látjuk a kontrasztot az igaz és a hamis között.
The unrighteous are to confirm their unrighteousness by continuing in their unrighteousness.
És a hamisaknak vagy a gonoszoknak megerősítődik, vagy megerősítik saját maguk az igaztalanságukat azáltal, hogy folytatják a gonosz cselekedeteikben.
But the righteous are to confirm their righteousness by continuing in their righteousness.
Az igazak pedig megerősítik az igaz cselekedeteiket azáltal, hogy tovább folytatják vagy az igazságukat azáltal, hogy tovább folytatják az igaz cselekedeteket.
In verse 12, he tells us the purpose of Messiah's coming.
Elmondja nekünk a 12. versben a Mesiás eljövetelének célját.
In order to give each man's work that he valued and accumulated.
És ez az, hogy minden egyes embernek megfizessen a cselekedetei szerint.
In verse 13, he deals with the person of the Messiah.
A 13. versben a Messiás személyéről szól.
And he emphasizes Messiah's eternity.
És a Messiás örökkévalóságát hangsúlyozza.
He focuses on the first and last letter of the Greek alphabet, the Alpha and the Omega.
A görög ABC első és utolsó betűjére összpontosít, az alfára és az omegára.
And therefore, they should rejoice in the person of the Messiah. He's eternal, and we shall be eternal.
És ezért örvendezhetünk a Messiás személyében, hiszen ő örök, és mi is örökkévalók leszünk.
His eternity was both past and future.
Az ő örökkévalósága a múltra és a jövőre is vonatkozik.
Ours will be future.
A miénk pedig csak a jövőre.
In verse 14, he gives us a list of the inhabitants of the New Jerusalem.
A 14. versben elmondja, hogy kiknek lesz menetele az új Jeruzsálembe.
But,
de olvasok újra a 15. verset. kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot.
For 54 years I was married to an extreme cat lover.
Én 54 éven keresztül egy macskákat hihetetlenül szerető asszonnyal voltam házasságban, volt a feleségem.
She was a firm believer that all kittens and cats go to heaven.
És abszolút hitt abban, hogy az összes macska és cica a mennybe megy.
Her evidence was here in verse 15.
És a bizonyíték erre a 15. vers volt itt. Ez egy lista azokról, akik a tűznek tavában lesznek. De csak kutyákat, ebeket említ, és macskákat nem. Úgyhogy a feleségemnek a konklúzió az volt, hogy az összes macska mennybe megy, de hát a kutyák a tűznek tavába. Nagyon buzgó volt ebben a hitében.
In verse 16 we have the first affirmation of the Messiah.
A 16. versben látjuk a Messiásnak az első megerősítetését.
In verse 17 the invitation is also affirmed by both by the Holy Spirit.
És
a
17. A 17. versben pedig látjuk a Szentléleknek a meghívását.
The Holy Spirit does the work of conviction and calling.
A Szentlélek végzi a meggyőzés és elhívás munkáját, feladatát.
But the church would possess the message of the gospel that needs to be believed because in order to gain eternal life.
A gyülekezetnek a feladata pedig az, hogy az evangéliumot prezentálja, hiszen ez az szükséges ahhoz, hogy az ember üdvözöljön, hogy higgyenek benne.
Verses 18-19, he gives two warnings.
A 18 és 19. versekben két figyelmeztetést ad.
In verse 18, I guess any additions to the revelation of scripture.
A 18. versben arról beszél, hogyha valaki hozzátesz vagy elvesz a írások kinyilatkoztatásához.
For example, this is an addition to many cultic groups.
Nagyon sok ilyen kultusznak ez figyelmeztetés.
Cults always have an additional source of spiritual knowledge.
Hiszen a kultuszok nagyon gyakran a szellemi tudás egy extra forrásában hisznek.
Like Mormons have the Book of Mormon.
Mint például a mormonoknak megvan a Mormon könyve.
Which contradict the actual teachings about the Old and New Testaments.
Ami valójában ellene megy mind az Ó, mind az Új Szövetségnek tanításának.
Then you have in verse 19 warnings against subtractions.
A 19. tehát a 18. vers a hozzátevés, a 19. vers pedig az elvételre figyelmeztet.
There are many church leaders that deny, for example, the verbal inspiration of scripture.
Nagyon sok olyan egyházvezető van, vagy gyülekezetvezető, aki megtagadja például az írásnak az ihletet, mi voltát.
They do not hold verbal inspiration of the original writings.
És nem tekintik a szóbeli ihletettséget értékesnek.
And they deny certain key issues like the virgin conception and the virgin birth.
És megtagadnak bizonyos kulcsfontosságú tényeket, mint például a szűztöblön fogantatás és születés.
So both in the additions and the subtractions, this simply shows them to be unsaved people not accepting this text as it is written.
Tehát mindazok, akik hozzátesznek, mindazok, akik elvesznek az írásból, ez arra mutat, hogy ezek az emberek megváltatlan emberek, és nem tekintik ezt az a teljes igének.
The second affirmation comes from the Messiah in verse 20.
A 20. versben látjuk a második megerősítést a Messiástól.
And so read the last verse, but that is the benediction.
És elolvassuk az áldást, ami azt mondja, hogy az utolsó vers, az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.
The verse, Revelation comes to a close.
És ezzel a verssel a jelenések könyve bezárul.
Like I said, won't begin, it doesn't answer all the questions.
Ahogy az elején mondtam, nem válaszolja meg az összes kérdésünket.
It does not answer all the questions we would like to ask.
és nem ad választ mindazokra a kérdésekre, amiket szeretnénk feltenni.
It has sufficient information to know about the authenticity of scripture.
Elegendő információt ad ahhoz, hogy tudjuk, hogy az írás autentikus.
We'll have a lot more to learn when we finally enter the eternal state.
És természetesen nagyon sokkal többet megtudunk majd, amikor belépünk az örök rendbe.
This is all God has chosen to let us know about the eternal state.
De Isten úgy döntött, hogy ennyit enged tudni nekünk az örök rendről.
Okay, we'll open the floor for questions.
Megnyitjuk a teret a kérdéseknek. Igen?
Mózes első és második könyvében olvassunk, de a második első. Két kérdésem van.
I have two questions. So the first question is?
A fáraoni efód 12 drágakövet tartalmaz, és itt is a Új Jeruzsálemmel kapcsolatban 12 drágakő van említve. Vajon ezek egyeznek, ugyanazok vannak, vagy két különböző csoport?
So the question is that the 12 stone on the high priest's breastplate has 12 stones on it, and then in Revelations we just read about those precious stones. Is that like, are they the same precious stones? Are they different? And what's the correlation, if any?
They might be the same stones, except the original ones are Hebrew and these other ones are Greek, and not always common.
Lehet, hogy ugyanaz a 12 körről van szó, csak ugye az eredeti, az efódon ott héberül van leírva, és a új szövetségen pedig görögül, és lehet, hogy nem mindig pontosan fedik egymást a fordításban. De a görögben lévő eltérés az lehet, hogy csak a nyelvváltozása miatti eltérést jelent.
My second question. Mózes első könyvében, meg a második könyvében van említve egy olyan kő, ami nincs a drága kövek közé sorolva, mert úgy van írva, hogy van a sóhán kő és drága kő. Mi az a sóhán kő?
In Genesis and in Exodus, there are some stones listed, and then there is this special stone. I haven't heard Shoham, Shokham. I don't know. Meg tudja mondani az igei utalást, hogy hol van?
Even
Shoham. It's a certain stone, and then it refers to other stones. When it talks about the Garden of Eden, we see this. Okay. And he says that in Exodus, on Moses' shoulder, where the six names were written, they were carved into this stone.
There's a stone here with six names.
Yes. So he is wondering about the stone that it was carved into. Is there a significance to that stone?
It's also Shoham stone.
It's the same stone that's mentioned before.
I'll have to check my Hebrew facts, but the name is the same stone. I just don't quite remember what the name is.
Meg kellene néznem a jegyzeteimet, mert így a héber jegyzetket, mert nem tudom így fejből, hogy mire utal ez a kő.
Ugyanaz a kő.
Ugyanaz a kő, igen, de nem tudok ettől többet. It's okay. Van valakinek? Igen?
Hogy változik el, hogy a fának a levelei, a népek, hogy de van fordítatva a fogám gyógyítására való, hogy ez lehet, hogy a zsidó nép között nem lesz betegség, de a népek között a többi
So there is a question about the leaves of the tree of life that are for healing or therapy, but in some translations it says it's for the healing of the pagans, Gentiles. And is it possible that there won't be any sickness for the Jewish people, but there will be sickness for the Gentiles?
Well, have the same effect for the Gentiles and Jews, because the word simply means something that is therapeutic, something health-giving, not something to heal.
Igen, tehát ahogy mondtuk, és ez nem egy létező betegség gyógyítására vonatkozik ez a szó, és ezért ugyanaz a hatása, mint a pogányok, mint pedig a zsidók számára, ez egy terápiaként hat.
Okay, There's no sickness coming in eternal life either for the Jews or the Gentiles.
Igen, a betegség nem lehet része az öröklennek, sem a zsidók, sem a pogányok számára.
And this tree will be a living symbol, while there will be no illness being affecting anyone that they need to be healed.
És ez a fa leveleivel ez egy jelképe lesz annak, hogy nem lesz szükség senkinek gyógyulásra, mert nem lesz betegség. Kérdés?
Nekem az lenne a kérdésem, azt mondta, hogy az 1 Mózes 1:2 között, tehát az 1 Mózes 1 és 2 vers között volt az ördögnek a bukása.
So as you said, the fall of Satan happened between Genesis 1:1 and 1:2.
Mégis úgy fejeződik be az a fejezet a 31. verssel, hogy minden nagyon jó.
And yet, the last verse in that chapter is that the Lord saw that everything that he created was good.
Tehát, hogyha megtörtént a last verse, akkor hogy jelenti nem?
But if there was a rebellion in between, how come that everything was good?
Well, the rebellion took place before Adam and he fell in the angelic realm.
A lázadás, azaz angyali szférában történt még Ádám és Éva teremtése előtt.
When Satan first appears in Genesis 3, he's already fallen.
Amikor Jelenések 3-ban először megjelenik Sátán, akkor ő már egy bukott lény.
And what he says in the 6 days of creation, he says it is good, it is good, it is good, but it does not deal with the same issue as what happened with Satan, which happened before all that happened.
És amikor a teremtés 6 napjával foglalkozik, és azt mondja, hogy minden, amit teremtett, jó, akkor ez csak arra a teremtésre vonatkozik, nem pedig az azt megelőző lázadásra és bukásra.
And even in Genesis 2, when God looks at Adam, when he's all by himself.
1 Mózes 2-ben, amikor Isten Ádámra tekint, amikor még egyedül van.
What did God say?
Mit mond Isten?
It is not good.
Hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Úgyhogy volt valami már a második fejezetben, és még nem volt jó. És meg kellett teremtenie az asszonyt ahhoz, hogy ezt a nem jót jóvá tegye.
Well, what happened in the angelic realm, the best details we have is in Ezekiel chapter 28, verses 11 through 21.
De ami az angyali szférára vonatkozik, és ami ott történt, a legjobb leírása ennek Ezekiel 28:11-21 versében található. És Ézsaiás 14:12-14-ben. De ezek a dolgok még Ádám és Éva megteremtése előtt történtek.
And those things were not good.
És azok nem voltak jók.
But he says what is good specifically in those 6 days of creation.
De amiről azt mondja, hogy jó, az az, ami történt a teremtés 6 napja alatt.
Where it does not list is the creation of angels.
De nem sorolja föl ott az angyalok teremtését.
Or the fall of a third of the angels.
Vagy az angyalok 1/3-ának bukását, stb. Yeah?
You said something about the strong tracks. I heard the word, but I was, I guess.
The dating system or the Star Trek dating system. Can you repeat it? I'm not a Star Trek person.
No, that was a joke, nothing more.
Ez egy vicc volt, semmi más, mert én nagyon szeretem a Star Trek-et.
Relating to something, what you were saying.
The dating system.
We mentioned the word month.
Megemlíti azt a szót a jelenések, hogy hónap, sorry.
There's no interchange of day and night. Night does not exist.
De nem létezik például a nappal és éjszaka közötti különbség.
But they have to have some kind of dating system because it does mention months and months of fixed dates.
De van valamilyen datálási rendszer, hiszen megemlíti a hónapokat, és a hónapok pedig valamilyen állandó dátumokra utalnak.
So I just gave an example. Maybe it doesn't go by start date such and such and such, but people who know Star Trek would know what I was referring to.
Úgyhogy csak megemlítettem a Star Trekből egy utalást, hogy ilyen csillag éveket számolnak, de én nem tudom, nem ismerem ezt a tévésót. De nem tudjuk, hogy milyen lesz az adatállási rendszer addig, amíg nem vagyunk ott. Van valakinek más kérdése? Igen, itt. Bátran.
Remélem, hogy hogy Arnold nem osztozik a feleségével abban a véleményben, hogy a kutyák nem
ültek. And I really hope that you do not share your wife's conviction about dogs not going to heaven.
About cats, you mean?
Well, that dogs not going to heaven.
But that was my conclusion. I didn't say I agree with this.
Ez nem az én konklúzióm volt, nem azt mondtam, hogy egyetértek velem.
But she definitely has certain heartfelt conditions for any human cat that dies.
And I do for the dogs, and that's why.
Well, pick it up with her. She's in heaven now, so I'm gonna.
A feleségem a mennyben van, úgyhogy majd vele kell megvitatnod ezt a kérdést, ha bejutsz.
But she was very zealous for kittens and cats.
De nagyon buzgó volt itt a macskák ügyének érdekében a mennyben. Hogyha bármelyik macska beteg volt, akkor elvitte az állatorvoshoz egy, úgy hívják angolul a CT-t, hogy CAT scan. Úgy mindegy, ez is egy vicc, attól tartok. És soha nem itt abban, hogy egy macska vagy egy kis cica meghal.
She believed that they unsentient entered their eternal catatonic state.
Hogy beléptek az örökkévaló ilyen katatonikus állapotukba, de ez is még egy szóvic, igen. Yes, igen, mindegyik angol szó értik, úgyhogy nehéz magyarra fordítani. De. Ja.
Question?
Van-e még további kérdés? Igen.
Amikor a Tesszalonika levélben a feltámadásról olvasunk, akkor ugye a Krisztusban meghaltak, feltámadnak, ugye most arról beszélünk, hogy a mennyben vannak, tehát akkor két részből tevődik össze ez a feltámadás.
Kár, hogy nem voltál itt tegnap. So in Thessalonians we read about, oh, itt voltál tegnap, about the resurrection of the saints, and now we see that those people will be in the third heaven in the eternal order. And then are there like two parts to the resurrection?
Look, the phrase, the first resurrection only applies to the resurrection of believers, but not all takes place at the same time.
Az első rész az a hívők feltámadására vonatkozik, Tesszalonika, de ez nem mind egy időben történik. Az első feltámadás a Messiásnak a feltámadása. A gyülekezeti szenteknek a feltámadása az valamikor a nagy nyomorúság előtt történik meg, de nem tudjuk pontosan, hogy mikor.
The third stage will be the resurrection of the two witnesses in Revelation 11, verses 3-13.
A harmadik feltámadás az a tanúknak a feltámadása lesz Jelenések 11-ben, a harmadiktól 11. versig.
The fourth group to be resurrected will be the Old Testament saints, and they'll be resurrected in the 75-day interval between the close of the tribulation and the start of the kingdom.
A negyedik csoport, a negyedik feltámadás az a ószövetségi szenteknek a feltámadása, és ez akkor abban a 75 napban fog megtörténni, ami a nagy nyomorúság vége és a millenniumi királyság kezdete között van.
The fifth group will be the tribulation saints now are martyred.
Az ötödik csoport feltámadása pedig azoknak a mártíroknak a feltámadása lesz, akik a nagy nyomorúság alatt haltak meg. És ők pedig az alatt a 75 napos időszak alatt támadnak föl, ami a második visszajövetel és a királyság kezdete között lesz. És ez lesz, ezzel teljesedik be az első feltámadás.
A Revelation 20 says no one will live again until the 1,000 years are complete.
És Jelenések 20 azt mondja, hogy senki más nem fog feltámadni egészen addig, amíg az 1,000 évben nem telik.
But I'll be the resurrection of unbelievers in preparation for the final judgment in the lake of fire.
Ami pedig a hitetleneknek a feltámadása lesz majd a végső ítéletre és a tűznek tavára.
Az kérdésem egy csoportra vonatkozott csak, a Krisztus testére.
So my question concerns only the body of Christ.
hogy ők az eljövetel, a Krisztus eljövetelkor feltámadnak, vagy tehát miért kell feltámadni, ha most a mennybe vannak?
Why do they have to be resurrected if they are already in heaven?
Well, it's not their bodies that are in heaven, but only the souls that go to heaven.
Azért, mert nem a testük van a mennyben, csak a lelkük.
The immortal part of man doesn't need to be resurrected upon death. The soul, spirit, heart, mind, conscience, those goes well in the presence of God in the third heaven.
Hiszen az ember anyagtalan részének nem kell feltámadnia, hiszen a halálunk pillanatában a lelkünk, az elménk, a szellemünk az fölmegy egyenesen a mennybe.
If the body needs to be resurrected, and the body won't be resurrected to the proper time.
Hanem a testnek kell feltámasztatnia, és az pedig a megfelelő időben kerül feltámasztásra.
Ha jól értem, akkor a lelkünk, a szellemi rész, a Krisztussal együtt eljön a levegő égig, a testünk a földből ugyanoda, és ott egyesül a kettő.
Most az elragadtatásról beszélünk. Okay, so... Yes, so... Anybody who died at the rapture, will, their souls and spirit will come back with Christ into the sky, and their bodies will meet them.
The material body will be resurrected, the immaterial part will become resurrected. Yes.
Igen, így van. Tehát föltámasztjuk a test, és akkor egyesül az anyagtalan részünkkel. Már ha addigra halottak leszünk. Igen.
Az előves királyságban a
And those who become believers in the millennial kingdom, will they be unable to die? Can the tram hit them?
Those who in the millennial kingdom, those who are born in that kingdom or entered in their physical body, they will be that gave birth to children, but they're given to the 100 year to believe.
Tehát azok, akik a messiási királyságban születnek, 100 évet kapnak arra, hogy higgyenek, hitre jussanak.
And those who choose not to believe that the king of the world must die for their sins, that they will die at the age of 100.
Azok pedig, akik nem hisznek abban, hogy a világ királya eljött és meghalt a bűneikért, akkor ők 100 év után meghalnak.
Those who do believe will continue to live to the end of the Messianic kingdom.
Akik pedig hisznek benne, ők a messiási királyság végéig életben maradnak.
And they don't need the resurrection, they just need a transformation of the body from mortal to immortal.
És nekik nem feltámadásuk lesz, hanem egy transformáció, egy átmenet, igen. A hallandóból a hallhatatlanba. Van még 8 percünk, ha valakinek van kérdése, Misri.
What do you think of the book of Yuval Noah Harari, Homo Deus?
The book of what?
Homo Deus book of Yuval Noah Harari.
Említ a Misriget könyvet, Yuval Noah Harari-nak a könyvét. I don't know this
book. He called it Homo Deus. I don't know.
Homo Deus.
Homo Deus, that's not a scripture.
Ez nem az írásról szóló könyv. Mit gondolsz erről a könyvről?
Well, it's good to know about what people in that period of time thought philosophically, but there are no spiritual benefits. That's not scripture.
Jó tudni, hogy ebben az időszakban az emberek hogy filozófiailag hogyan gondolkodtak, de ez a könyvnek nincs semmi írással és íráshoz kapcsolódó része, revelanciája.
I've read all of the Apocrypha, including 1st, 2nd, 3rd, 4th, Maccabees, the Pseudepigrapha, like the... other books that were claiming to be written by biblical authors, but were not written by biblical authors.
Olvastam az apokrif iratokat, első, második, harmadik Makabeus könyvét, meg azokat a könyveket, amik azt állították, hogy bibliai szerzőktől vannak, de igazából nem.
The valuable only in understanding what people, especially Jewish people in these contexts, were thinking in that period of time.
És ezek a könyvek főleg arról szólnak, hogy egy adott időszakban hogyan gondolkodtak zsidó emberek. De ez nem az írás, nem Isten igéje.
As soon as people say, well, this was left out of the Bible, wasn't left out of the Bible, never heard this right to read the Bible.
És nincs azzal semmi gondom, hogyha emberek olvassák ezeket az iratokat, de amikor azt mondják, hogy ó, hát ezt kihagyták a Bibliából, akkor azzal gond van, mert a Bibliából nem marad ki semmi, minden benne van, aminek benne kell lenni.
About 6 minutes.
6 percünk van, kérdés. Igen, Benny.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a hiteslenek a végén a tíz tavába kerülnek, hogy ott akkor ugye a lelkük, vagy tudatuk, vagy micsoda örök szenved, vagy ott elpusztulnak, megszűnnek védeni.
So those unbelievers who will be cast into the lake of fire, will they suffer eternally? Will they be tormented eternally, their conscience or their souls, or will they just perish?
Well, actually, about the term which I used, 6 times the revelation is forever and ever.
Jelenések könyvében 6-szor említi ezt a kifejezést az ő szenvedésükre, hogy örökkön örökké. Ezt a kifejezést használja Isten létére is, hogy örökkön örökké létezik. Hívőkre is használja ezt a kifejezést, örökkön örökké. És ezt a szót használja a hitetlenek tekintetében is, úgyhogy nem lenne értelme másként értelmezni ezt a kifejezést Isten és a hívők és a hitetlenek tekintetében.
I would like to believe it's temporary.
Szeretném azt hinni, hogy ez csak átmeneti.
But my parents died in unbelief.
Mert mindkét szülőm hitetlenül halt meg.
Of my 6 siblings, at least one is already died in unbelief.
A 6 testvérem közül legalább egy már hitetlenként halt meg.
I would love to believe that there someday someplace ceased to exist, but I cannot accept the wording of the text.
És szeretném azt hinni, hogy egy napon meg fog szűnni a szenvedésük, de nem fogadhatom el a szövegnek a megszövegezését máshogy, mint ahogy, és nem taníthatom máshogy, mint ahogy van. And are they going to suffer for sure? Like, is it written that they will suffer?
Well, it's using the phrase forever and ever. Same phrase used for Satan, same phrase used for believers and so on. It cannot mean one thing here and the opposite over here. I wish it didn't have to be that way, but I cannot avoid the text.
I think she was asking, like, as to the suffering, like, will it be real suffering?
Well, if you light your fire, you will suffer.
Igen, tűznek tava, úgyhogy nagyon valószínűsíthető a szenvedés.
De ez így nem tudom, hogy szeretve, hogy szenvednek. Mert nekem van egy gondolatom ezzel kapcsolatban.
But does the word, the scripture actually say that they will suffer? Because I have a thought about this.
Well, the picture that is in the being like a father is not a place for comfort or having a nice...
Igen, ez a kép, hogy a tűznek tava, az általában nem azt sugallja, hogy egy kényelmes vagy egy kellemes helyen vannak emberek.
There's a description in chapter 66 of Isaiah. You can go to a certain place in that future time and see whether being suffering and tormented for their time in that lake.
Ézsaiás 66-ban látunk erről egy leírást, hogy abban a tóban, a tűznek tavában szenvedés van.
Time for one more. Any questions?
Bárki másnak?
És akinek volt hite, de nem volt élő kapcsolata, nem járt az Úrral, csak estémát mondott.
So what about people like my father who didn't have a living faith? He just like prayed the evening prayers at night, but it wasn't an...
If you did not believe in the simple gospel, it's not that hard to believe it if you simply choose not to believe.
Hogyha hitt az egyszerű evangéliumban, ez a lényeg, nagyon egyszerű az egész, és nagyon könnyű eldönteni, hogy valaki hisze benne, vagy nem.
And the simple believers in 1 Corinthians 15, verses 1-4.
1 Korintus 15-ben az 1-4. Versig látjuk, hogy mit jelent ez az egyszerű hit.
Three basic truths.
csak három alapvető igazságot jelent.
The Messiah died for our sins.
Az, hogy a Messiás meghalt a bűneinkért.
Secondly, he was buried, the evidence of a real death.
A másik az, hogy ő eltemettetett, vagyis valós halála volt, ez a bizonyíték a valós halálának.
And thirdly, he rose again from the dead.
És a harmadik pedig, hogy föltámadt a halálból.
I don't have a single member whether in America or in Israel that believes what I believe.
Nincs olyan családtagom ezen a világon, sem Amerikában, sem ezen a féltekén, aki hiszi azt, amit én hiszek.
I would like to believe something different, but the biblical text does not allow me to do that.
És én szeretnék valami másban hinni, de a bibliai szöveg nem teszi ezt lehetővé.
And my final authority is what is written, not what I wish was true.
És a végső tekintés számomra az az, ami megíratott, nem pedig az, amiről kívánom, hogy bárcsak igaz lenne. Még egy utolsó kérdés, yes? Oh, bocsánat, majd mindjárt.
Chapter 22, verse 2, the last part said the leaves of the tree actually is the leaves of the tree were for the healing of the nations. And her question is healing for what? What needs to be healed?
Igen, tehát ez megint ugyanaz a kérdés a fának a leveléről, és lemaradtatok a magyarázatról, mert ezt már kétszer elmondta az Arnold, hogy ez a szó nem azt jelenti, hogy gyógyulás.
The certain Greek words would mean that, but that's not the Greek word is there.
Hogy nem az a görög szó van használva ott, mint ami az angolban vagy a magyarban.
In the first eight verses of chapter 21, he specifies there won't be any evidence of the curse of Adam, which includes sickness.
A 21. fejezet első 8 verse beszél arról, hogy nem lesz az ádámi átoknak semmilyen következménye, amiben benne foglaltatik a betegség is.
The Greek word means therapeutic, not to exist something that is sick, that needs to be healed.
És itt a 22.2-ben a görög szó azt jelenti, hogy ez egy terápia, ami azt jelenti, hogy nem egy új betegséget kell meggyógyítani. Ez csak egy látható szimbóluma annak, hogy betegség nem léphet be az örök rendbe.
Okay, excuse me, I didn't hear very clear. So the healing, these words originally, what does that mean? If we replace these words here.
The Greek word being used here is the same word that is used for the term therapeutic in English. I don't know what it might be in Hungarian.
Chinese. Terapia, nem gyógyulás. Therapy. Therapy.
Something that is self-healing. It's not a word that is to heal and experience like this. So just go back to chapter 21. Nothing in the Adamic curse will enter the eternal order.
Igen, tehát egészséget adó, ezt jelenti ott az a görög szó, nem gyógyít, hanem egészséget ad. És azért nincs szükség gyógyításra, mert 21. fejezet 1-től 8. versében írja, hogy nem lesz betegség. Tehát az nem léphet be a betegség az örök rendbe.
Köszönöm.
Volt egy kérdése még? Önnek volt egy utolsó kérdése? He had a last question, is that okay? Or...
okay.
Utolsó kérdés?
Figyelmeztetés a 22. vers második részében. Milyen szó szerint kell venni, szigorúan kell venni, tehát az a figyelmeztetés arra is vonatkozik, hogy ha valaki nem hisz az ezeréves királyságban, akkor
Melyik figyelmeztetésről beszélünk? Bocsánat, melyik vers?
Hozzáadásról meg
a végén. Aha. So, at the end of chapter 22, where it warns about adding to the scripture, taking away from the scripture, is that a warning or a consequence? Or?
Hát,
also worthy not to do it, but there are people that do that and not be Muslim to begin with.
Ez egy figyelmeztetés, hogy ne tegyék ezt, se ne adjanak hozzá, se ne vegyenek el bele, de akik ezt teszik, ők nem hívők.
So the Presbyterians are Presbyterians, akik nem hisznek az ezer éves királyságban. Who don't believe in 1,000 year.
It's not an issue of salvation. Okay, it's not an issue of salvation. I think it doesn't affect your salvation for saints. A lot of true believers believe in liberalism. This Jew doesn't.
Igen, vannak olyan igaz hívők, akik amillennialisták, és ő azt mondja, hogy én igaz hívő vagyok, de én nem ebben hiszek. De amit említette, az nem a üdvösségnek a kérdése, hogy a presbiteriánusok mit hisznek. Thank you!
Thank you very much, and we want to thank for the whole week.
És nektek is köszönjük, akik velünk voltatok akár végig, vagy akár csak egy alkalommal is.
And for you as well, who's been with us either for the whole week or just for one occasion.
Köszönjük a helyi gyülekezetnek, Zolinak.
For the local church, for Zoli.
Köszönjük Pastor Briannek a lehetőséget.
Thank you for the opportunity for Pastor Brian.
Úgy itt az iskolának ezt a nagyon kellemes termét élvezhettük.
So we could enjoy this very pleasant room of the school.
És természetesen az Óbudai gyülekezetnek is nagyon hálásak vagyunk.
And we are really grateful for the O Street Church.
És mindazoknak, akik akár egy jótát vagy egy pontoskát hozzátettek a szervezéshez és a konferencia sikeréhez.
And of course to everyone who added an iota or a little dot to the organization of the conference.
Köszönjük természetesen Arnoldnak és Timnek a fantasztikus tanításokat.
We would like to thank Arnold and Tim for the fantastic teachings.
És már idézőjelben megfenyegették minket, hogy jönnek legközelebb is.
And they threatened us with coming back.
Úgyhogy ennek nagyon örülünk és készülünk és természetesen egyeztetünk velük.
Which we are very happy of and we will prepare and set dates and everything with them.
Aki első kézből szeretne híreket, az iratkozzon fel a hírlevélre vagy a itteni szolgálat oldalára, és akkor ott hamar megtaláljátok a honlapunkon vagy a
Facebookon. Sign up for a newsletter on our website and you will get the information first hand.
És igazán Arnold tanítása alapján itt is mindig vannak tanítások Budapesten.
We do have teachings based on Arnold's teaching in Budapest.
Most éppen a legrészletesebb könyvéről, ami a Messiás életének egy négy kötetes sorozata.
Right now we are in the series on the life of the Messiah, which is a 4-piece book.
Bár bevallom, hogy mi csak a rövid egy kötetes 700 oldalast használjuk.
Even though we only use the short one, the 700-page abbreviated version.
És ezt veszük végig kb. 2 év alatt, 2 hetente.
But we go through it on every second weekend, and it takes about 2 years.
Ehhez is lehet csatlakozni információk a honlapon.
You can join that as well. We have our information up on our website.
És ha valaki még támogatni akarja, utoljára ma megteheti, van valahol egy gyűjtődoboz. Nagyon köszönjük nektek!
And if anybody else would like to support Arnold's work and ministry, we have a collection box and you can do it today for the last time. But we want to thank you all.
És találkozunk veletek itt vagy valahol egy gyülekezeti alkalmon, vagy jövőre Jeruzsálemben, vagy ha nem ott, akkor majd a mennyben.
And see you here or there and everywhere, or next year in Jerusalem, or in heaven, or in one of the churches.
És mindenkinek köszönjük, és ezennel a konferenciát.
And thank you all, and we finish the conference now with this. Thank you.